felolvasnék egy pár mondatot Prédikátor könyvéből, mint egy rövid kis bevezetőként. Prédikátor könyvéből egy olyan ige szakaszt, bibliai szakaszt szeretnék felolvasni, ami talán egyedülálló az egész Bibliában, hogy a házasság miért is olyan csodálatos intézmény, és a házasság, mint olyan, miért egy boldogabb állapot, mint az egyedüllét, vagy a magány. Mindezzel persze nem mondja azt a Biblia, hogy a házas ember az értékesebb lenne, mint a nem házasságban élő ember, vagy hogy egyedül nem lehetne az ember boldog házastárs nélkül. De Prédikátor könyvében Bölcs Salamon, ugye a híres király, 3000 évvel ezelőtt leírta azokat a sorokat, hogy az élet tapasztalatából, amit gyűjtött az egész élete során, mi az, amit úgy meg tudott fogalmazni, hogy mi a szép a házasságban. Volt néhány szeretője, több ezer szeretője volt, és több száz felesége volt Salamonnak, de élete végén mégis a házasságról, mint egy ilyen himnuszként mondja el ezeket a mondatokat. Így szól Prédikátor könyve 4. fejezetében a következő pár biblia vers. Van olyan ember, aki egymaga van, és nincs vele másik, sem fia, sem atyafia nincs, mindazáltal nincs vége minden ő fáradtságának, és az ő szeme is meg nem elégszik gazdagsággal, hogy azt mondaná, vajon kinek munkálkodom, hogy az én lelkemet minden jótól megfosztom? Ez is hiába valóság és gonosz foglalatosság. Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek, mert azoknak jó jutalmuk volt vala az ő munkájukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedül valónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje. Hogyha együtt fekszenek is ketten, megmelegszenek, az egyedülvaló pedig mi módon melegedhetik meg? Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el. Ennyi. Ugye, mint mondtam, hogy több ágyasa, szeretője, házastársa volt Salamonnak, és hogy így mondja a Biblia, hogy úgy elrontotta szinte az egész életét. Jól indul, de aztán a pénz, a vagyon, a hírnév és a házastársak valahogy felőrölték az életét. Élete végén viszont megváltozott, és az egész életét, hogy úgy az egyben átértékelte, kiértékelte, és erre született meg ez a bizonyos Prédikátor könyve. Tele ilyen életbölcsességekkel. És a házasságról azt mondja, hogy sokkal jobban dolga van a kettőnek, hogy nem az egynek, és elsorolja, hogy miért. És úgy azt gondolom mindannyian, ha úgy végig gondoljuk, hogy milyen volt az életünkben, amikor még nem volt házastársunk, és milyen az, amikor házastársunk van, és házasságban élünk, akkor mi is bármennyi problémát, bármennyi nehézséget is megél egy házas pár, egy házasság, ezt mindenki elmondhatja, hogy jobb dolga van a kettőnek, hogy nem az egynek, mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukban, és itt a következő, mert ha elesnek is az egyik felemeli a társát, jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincs, aki őt felemelje. Azért akármennyire is nehéz sokszor az együttélés, el lehet mondani, hogy egy egyedül álló embernek nincs kihez szólnia, egyedül álló embernek minden problémáját magával kell valahogy megbeszélnie, magának kell megoldania. Mindenki a maga ura, ha csak egyedül él, és ha küzdelmek vannak, ha nehézségei vannak, sőt, ha elesik is, csak magára van utalva. Milyen jó, hogy egy házasságban ez nem így van. Azt mondja Salamon, mert ha az egyik elesik is, a másik felemeli az ő társát. Jaj pedig az egyedül valónak, ha elesik is, nincs, aki őt felemelje. Egy kicsit a házas pár táborunk erről is szól, hogy hogyan tudjuk felemelni egymást. Hogyan tudjuk emelni egymást, hogyan tudjuk boldogabbá tenni egymás életét. Az igazi házasság az egymás boldogításának a szintere és lehetősége, mert egy ember önmagát nem tudja boldoggá tenni, de két ember már elég ahhoz, hogy boldoggá teheti egymást. Hiszen így teremtettünk, maga a Biblia is ezzel a történettel kezdődik, hogy az ember pedig egyedül volt Ádám, és így mondta maga Isten Ádámnak, mert Ádám gondolatait mondta ki, mikor először megteremtette a férfit, Ádámot, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzek néki segítő társat. Jó ezt a házasságunkban mindig felidézni, akárhány évtized van mögöttünk, vagy bármennyi küzdelmet is éltünk meg, hogyha elesik is valaki, felemeli az ő társát. Utána azt mondja, ha együtt feküsznek is, ketten megmelegszenek, az egyedülvaló pedig mi módon melegedhetik meg. Itt nem kell feltétlenül szexualitásra gondolni. Itt egyszerűen csak arról van szó, hogy maga a testi közelség, a másik közelsége is egy jó érzéssel tölthet el mindenkit. Különösen azt, hogy így mondja Simone Weil az egyik gondolatában, a francia filozófus, hogy az embernek meleg csend kell, és hideg tumultust adnak neki. Az embernek meleg csend kell, és mégis hideg tumultust adnak neki. Én azt gondolom, hogy ebben a meleg szóban, ugye most már ez pejoratív fogalommal is megterhelődött, mégis az van benne ebben a melegségben az intimitás, amiről sokat fogunk beszélni majd az elkövetkezendő héten. A legintimebb szféra, a legbensőségesebb kapcsolatot az ember csak a házasságával, a házastársával tudja kialakítani. Nincs olyan, hogy valaki házasságon kívül olyan intimitásra, olyan bensőséges közösségre tudna jutni egy másik emberrel, mint ami a házastársával megtörténhet és megvalósulhat. Aztán utána azt írja, ha az egyiket megtámadja is valaki, és hogy ezt hogyan valósíthatjuk meg, majd erről is fogunk beszélgetni, és erről külön előadások lesznek. Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el. Különös ez a mondat is, és azt hiszem a mai világban egyre inkább érezzük, hogy erre nagy szükségünk van. Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el. Érdekes ez a gondolat, hogy ha egyiket megtámadja is valaki, ketten ellenállhatnak annak. Nem érezzük azt, hogy az élet annyi küzdelme, annyi kihívása közben milyen jó, hogy nem egyedül kell hordozni ezt a terhet. Milyen jó, hogy az ember valakivel megoszthatja azt a külső támadást, ha esetleg ez előfordul, a munkahelyen, a főnök részéről, egy irigykedő, féltékenykedő munkatárs részéről, egy külső, bármilyen emberi támadás részéről, és itt most ne nevezzünk meg rokonokat, vagy anyós, após problémát. Ketten ellenállhatnak annak, egyedül ez nem megy. És érdekes, amit mond a végén, a hármas kötél nem hamar szakad el. Olyan különleges itt ez a mondat vége. Mi az, hogy a hármas kötél kell, egy harmadik a házasságban? Hát éppen ezt kell kiküszöbölni, ugye, a házasságból, hogy nehogy egy harmadik megtámadja, vagy egy harmadik személy beavatkozzon a házasságba, és esetleg egy megcsaláshoz, egy házasságtöréshez vezessen. Mi az, hogy hármas kötél? És az egész könyvből nyilvánvalóan kiderül az, hogy ez a hármas kötél, ez egy olyan biztonságot adhat, ez a harmadik egy olyan biztonságot adhat a házasságnak, ami nem hamar szakad el. Az a házasság, amiben ott van egy harmadik, akik befogadják azt a harmadikat, ott az egy összetartó erőt tud képezni a két ember, két házastárs között. Hát ki lehet ez? Ugye nem az anyukánk vagy az apósunk, nem is a gyermekünk, az egyszem gyermekünk a harmadik, nem is valami jó barát a harmadik, hanem ez maga a Teremtő, aki a házasságot teremtette, aki a házasságot létrehozta, és aki a házasságnak az összetartó köteléke lehet. A hármas kötél maga az Isten, a harmadik kötél maga az Isten, akiről szintén majd szeretnénk szólni a táborban, hogy őt nem lehet kihagyni a boldog házasság építéséből és megéléséből. Nyilván mindenkinek a meggyőződése és a hite az a magánügye, és ki ezzel él vagy nem él, úgy, ahogy ezt ő gondolja, és semmiféle erőszakot és ráhatást itt nem fog senki tapasztalni ezen a téren, de azok, akik tudják, hogy ki a harmadik, és tudják, hogy mi mindenben segítheti a házasságunkat, a házasságukat, azok elmondhatják, hogy az nem hamar szakítható el. Statisztikai adatok, felmérések mutatják, hogy a hívő családokban mintegy 15% csak a válási arány. Avval szemben, ami a nem hívő családokat jellemzi, a 60%-ot. Tehát azért itt van valami olyan erő ebben a harmadik kötélben, aki maga az Isten, hogy az alapelvek szintjén, a közös gondolkodás, a közös lelkiség szintjén ez hatalmas segítség lehet a házasságban. Hát erről fogunk majd az elkövetkezendő hetek, napokban közösen gondolkodni, reggeli előadáson, és aztán majd a beszélgetéseken, a csoportfoglalkozásokon, és kívánom, hogy mindannyian megtapasztaljuk, hogy úgy menjünk haza majd, mindannyian ebből a táborból, hogy ezt mi is elmondjuk majd, és ezt meg is valósítjuk ezen a hét után, a hétköznapokban, a szürke hétköznapok után, és nem ígérünk két hét alatt lejárt szavatosságú csodaszert a házasságra, nem ígérünk tuti megoldást, hogyha ezt csinálod, akkor boldog leszel, nem fogunk ilyen reklámszerű megoldásokat kínálni, hogy mikor lehet boldog a házasságod, hanem egy olyan gondolatmeneten szeretnénk végigmenni, és olyan kérdéseken, ami mindenki számára egyszerű, hétköznapi életben megvalósítható, nagyon egyszerű, gyakorlati segítséget jelenthet a házasság boldogabb megéléséhez. Tehát kívánom, hogy ez az élmény és ez a tapasztalat legyen majd mindannyiunk számára itt már egy kezdete ennek majd, itt a táborban, már itt elkezdhetjük ezt gyakorolni, és aztán majd tábor után pedig kiki ezt otthon folyamatosan élheti. Hát köszönöm szépen a figyelmeteket. Azt hiszem, hogy mára ennyi egy utazás után Szegedről, Békés Csabáról hosszú utat megtettetek, vagy akkor nem fárasztanálak benneteket tovább. Úgyhogy ha kérhetlek benneteket befejezésül, akkor álljunk fel egy rövid imádságra. Szerető Istenünk, mennyei édesatyánk! Hálásan köszönjük neked, hogy kiszakíthattuk az időnket a mindennapi monotonitásból, a mindennapi munkákból és feladatokból, elfoglaltságokból, hogy eljutottunk erre a táborhelyre, erre a táborba, hogy egy hetet elcsendesedve, feltöltődve, kikapcsolódva tölthessünk a mindennapi küzdelmekből. Köszönjük neked, hogy arra hívsz bennünket, hogy megismerjük az igazi életnek, az igazi társas életnek, a házas életnek a mélységeit, annak a gyakorlati, elvi szempontjait, hogy meg akarod ismertetni velünk, hogy hogyan tehetnénk boldogabbá a családi életünket. Segíts bennünket, kérünk, hogy mindannyian nyitott szívvel tudjuk fogadni a te üzenetedet. Mindannyian érezzük, hogy itt pihenés, nyugalom és békesség vesz körül minket. És minden nap segítsd, hogy úgy telhessen el, hogy gazdagodtunk, hogy fizikailag is kipihentebbek vagyunk, hogy megerősödünk fizikailag is és lelkileg is feltöltődhetünk. Kérünk, hogy áld meg a gyermekeinket, áld meg, hogy ők is jól érezzék magukat. Segíts meg, hogy semmilyen baj, baleset, betegség ne érjen bennünket. Áld meg, kérünk, a családokat, hogy közelebb kerülhessünk egymáshoz, házaspárok, házastársak, és add, hogy kiki feloldódhasson és megnyílhasson őszintén, és érezhesse, hogy mindannyian egymás segítségére, egymás felemelésére vagyunk, ahogy ezt Prédikátor könyvében Salamon, bölcs Salamon király is megfogalmazta. Köszönjük, hogy velünk vagy, és kérünk szépen, hogy áld meg az éjszakánkat, áld meg a pihenésünket, adj nyugalmat és békességet az egész táborban. Jézus nevében köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Amen.